Járunk fél hét után. Néhány napja volt a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap, melynek keretében minden évben összefognak az abban szereplők az egész világon, hogy felhívják a figyelmet a föld éghajlatát fenyegető veszélyekre és a klímaváltozás okozta vészjósló természeti változásokra. A Wikipédiában ez olvasható a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónapról, amelynek célja az összefogás erejével demonstrálni és nyomást gyakorolni a döntéshozókra. A következő percekben erről lesz szó, meg egy kis multidézésről is. Dr. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatási vezetője van a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ez utóbbi gondolattal kapcsolatban, mármint a nyomás gyakorlással kapcsolatban, valóban akkor lehet erős ez a jelenség, vagy ez a próbálkozás, ha egyszerre sokan állnak ki egy bizonyos ügy mellett. De mennyire lehet egységről beszélni a klímavédelem terén, hiszen olyan sok akcióról hallani világszerte, hogy az ember pont az ellenkezőjére gondolna, hogy sokan akarnak jót, csak mindenki valahogy másképp. Mennyire vannak majd mozognak egy mederben ezek a szándékok?
Ma már a globálisnak tekinthető a klímavédelem ügye, hiszen az Európai Unió élenjáróként 2050-re klímasemlegességet hirdetett, és azt hiszem, hogy azt nyugodtan állíthatom, hogy politikamentesen, hogy minden lényeges, kormányképes európai politikai erő kiáll a klímavédelem ügye mellett, ugyanúgy, ahogy az állampolgárok és természetesen az ipar és gazdasági szereplők is próbálják a innovációikat, fejlesztéseket ilyen irányba terelni. Európában folyamatosan csökken a kibocsátás, azért látható hosszú időtávban nézve. Vannak évek, amikor fluktuál, de azért alapvetően csökken. Ma ezekhez a törekvésekhez ugye felzárkózott újból az USA, Biden-féle adminisztrációnak is célja az erőteljes kibocsátás csökkentés. Kína 2060-ra ígér egy klímasemleges állapotnak az elérését, Japán szintén 2050 magasságában, tehát a mértékadó nagy hatalmak vezetői és politikai szinten is kiállnak emellett az ügy mellett. Na most Európában megszületett a tagállamoknak az úgynevezett Nemzeti Energia és Klímaterve, ahol pontos úti terv, azt be kellett nyújtaniuk a bizottságnak, és pontos úti terv van a klímasemlegesség elérésére, szektoriálisan, tehát minden gazdasági szektorra megvannak adva azok a célszámok, ami mentén várhatóan el lehet érni ezeket az eredményeket, és lehet monitorozni a végrehajtást. Úgyhogy felületesen nézve, csak ezeket nézve úgy hihetnénk, hogy minden rendben van. Nincs is okunk kételkedni, hiszen a 2020-as célszámokat az Európai Unió tagállamainak a nagy része elérte. Vannak renitensek természetesen, általában pont azok, akik a legtöbbet ígérik, de hát ezen természetesen javítani kell. A klímavédelmi akciónapnak az a törekvése, hogy nyomást gyakorolni a döntéshozókra, tehát állandóan politikai szintre emelni ezt a történetet, szerintem egy picit okafogyott ma már, különösen Európában, ezért szerintem ezt a napot valami másféle tartalommal kéne megtölteni, valami nagy hasznossal, valami olyannal, amiből épülünk, és egy kicsit előre viszi valóban a klímaváltozás ügyét, de nem negatív kisugárzása, nem valami ellen mindig tüntetünk, hanem pozitívan.
És akkor, ha már itt tartunk, akkor vonjuk be a beszélgetésbe azt a kifejezést, vagy azt a szerepkört, azt a funkciót, amelyet lehet, hogy sokan így ebben a formájában nem gyakran hallanak, pedig már jó ideje velünk van. A klímamérnökségről van szó, amelynek ugye elsődleges célja a földi légkör megváltoztatása jó irányban, tehát a globális felmelegedés hatásainak a mérséklése, annak esetleges megszüntetése. Azt gondolnánk, hogy tényleg ez egy modern fogalom, holott valószínűleg csak az elnevezése új keletű. Honnan datálható a klíma vagy a geomérnökség?
Így van, hát csak gondoljunk arra, amikor a fagyveszély esetén nálunk a szőlő, gyümölcsöseinkbe, szőlős kertjeinkbe füstölünk, tehát az is védelem, egyfajta védelem a fagy ellen, tehát ez is geomérnökség, de tulajdonképpen geomérnökség, a geomérnökség és a klímamérnökség egyidejű a emberi civilizáció kialakulásával az utolsó jégkorszak után egyre nagyobb léptékben nyomtuk rá bélyegünket a bolygó arculatára. Ennek sajnos inkább negatív vetületei vannak, ugye a mezőgazdaság aktivitásnak a szinte iparivá válásával ugye sok minden átalakult, az erdőinknek a jelentős részét kiirtottuk, ugye a római kortól kezdve megjelent a bányászat az ipari forradalommal, tehát jelentősen átalakítottuk a tájat, és ennek már akkor volt bizony, minden széndioxid kibocsátás nélkül is volt már éghajlatmódosító hatása, hiszen az erdők kiirtása, a földek feltörése, a szárazodást okozott, talajeróziót okozott, az megváltoztatta a folyók vízjárását, szélsőségesebbé tette. Tehát szépen mi ezt elkezdtük jó régen, több ezer éve, és tulajdonképpen ez is geomérnökség, noha nem tervezett volt. Összességében, ha összevonjuk ezeket a történéseket, ez nem tervezett volt, az apró részletekben bújt el az ördög, és ugye odáig jutottunk, hogy az ember és a természet közti harmónia az egyre inkább csak a vágyálmok területére helyeződött át a valóságból, és sajnos mindez együtt, különösen az ipari forradalom után, aztán a ipari levegőszennyezéssel az aztán tényleg kiteljesedett sajnos, és viszont a definíció szerinti klímamérnökségnek éppen az a célja, tehát a szorosan vett definíció szerinti klímamérnökségnek, hogy mindezeket a hatásokat megfordítsa. Tehát az a célja, hogy amikor válsághelyzet van, akkor például tudjuk csökkenteni, amikor óriási hőség van, de ez tényleg csak katasztrófa helyzete, igaz? Tudjuk csökkenteni a földre érkező napsugárzást, meg tudjuk változtatni az esők eloszlását, többlet esőt tudunk súlyosan aszályos helyzetben előidézni, és ki tudjuk vonni a széndioxidot a légkörből például, vagy tudjuk csökkenteni a kibocsátásunkat ezekkel a módszerekkel.
Valóban számos előremutató, innovatív megoldásról hallottunk az elmúlt években a klímavédelem keretein belül, de azért nagyon sok olyan, csak első ránézésre előremutató megoldásról derül ki, hogy azért több kárral jár, mint azt korábban tervezték. Ott vannak például az elektromos autók, amelyek ugye valóban, hogyha első olvasatban nézzük, akkor egy nagyon-nagyon innovatív ötlet, és a globális felmelegedés ellen hat, aztán kiderül, hogy az előállításokhoz, mármint az akkumulátorok gyártásához rengeteg káros anyagot bocsájtanak a levegőbe a gyárak, aztán ott vannak pont a napokban jelent meg a szélerőművek leszerelésének problematikái, hogy a leszerelt vitorlákat, amikor lejárt a szavatosság, akkor hogyan is kellene elszállítani, korábban erre senki sem gondolt, vagy nem megfelelő formában dolgozta ki az erre vonatkozó protokoll, tehát hogy állnak most ön szerint a mérleg serpenyői? Említette ön is, hogy nagyon szép klímacélokat fogalmaztak meg többen itt az EU, vagy minden tagállam ugye az Európai Unión belül, vannak renitensek is, tehát a mérleg serpenyői tekintve hol van ön szerint szükség változtatásra az irányokon, és mi az, ami egyértelműen kiállt az idők próbáját? Nem tudom, hogy egy kicsit tág ez a kérdéskör, hogyha le lehet szűkíteni néhány jelenségre, akkor azt megköszönném.
Mondok egy példát. Nem régi hír, hogy Németországban óriási lítium lelőhelyet fedeztek föl. Ugye a lítium-ion akkumulátorok katódjának az egyik nagyon fontos alapanyaga a lítium, és eddig Dél-Amerikából, Ausztráliából, Kínából importálta ezt Németország, de most tehát viszonylag nagy mennyiségű, hatalmas ez a vagyon, és lehetővé teszi azt, hogy Németország átálljon a saját lítium készleteire, amikor elektromos autókat gyárt. Na most Németország, amikor lítiumbányákat fog nyitni, akkor szembesülni fog azzal, hogy mi ennek az ökológiai lábnyoma, hogy valójában mivel jár a lítiumbányászat, és a németországi zöldek majd a saját országukban, a Rajna völgyében, ami ugye turisztikailag és a német borágazat szempontjából is kulcsfontosságú, ott nyílnak meg ezek a bányák, bizony a német zöldek ott helybe fogják tapasztalni, hogy az éremnek másik oldala is van, tehát a progresszívnek és haladónak tartott technológiáknak is nagyon komoly környezeti lábnyoma van. Ez egy nagyon érdekes történet egyébként, de biztos vagyok benne, hogy így legalább megszületnek olyan megoldások, olyan technológiai megoldások, ami lehetővé teszi, hogy a lítiumbányászat ökológiai lábnyoma csökkenhessen.
És tehát, hát a... Igen. Tessék?
Ez a technológiai fejlődés velejárója, vagy itt van például a kobalt, ami szintén a lítium-ion akkumulátoroknak egy fontos összetevője, ami még a lítiumnál is komolyabb környezeti károkat okoz. Ugye ma technológiák alapszanak arra, hogy hogyan lehet ezt a kobaltot kiváltani más összetevővel, hogy az igazán környezetszennyező alkotóelemektől megszabadulni, erre is vannak alternatívák. Tehát az innováció kulcs szerepet kap ebben a mély gazdasági átalakulásban, amit a klímasemlegesség elérése kíván meg.
És mekkora veszélye jár ön szerint egy rosszul értelmezett innováció, hiszen önök is említik az elemzésükben, hogy a feltörekvő országokban növekszik az olyan technológiák iránti igény, ami lehet, hogy szerintük előremutató, viszont nem állta ki egyáltalán az idők próbáját. Ezek mekkora problémát jelentenek, és mi lehet itt az áthidalás?
Mindenképpen rizikófaktor, ezt be kell látni. Tehát... Sajnos a helyzet az, hogy ugye Kínában van itt konkrét példa, ahol ezüstjodidot, tehát felhőmagvasítási technológiát használnak arra, hogy az aszálykárokat enyhítsék. Ez azt jelenti, hogy évi 110-valahány ezer rakétát lőnek föl a stratoszférába, illetve repülőgépekről tüzérségi lövedékekkel jutatnak ezüstjodidot a légkörbe. Így az ezüstjodid részecskék környékén kiválik a levegő nedvességtartalma, és komoly tartós esőzések alakulhatnak ki. Ugye ma még nem tudjuk, hogy az ezüstjoditnak mi a nagy mennyiségben a természetbe kerül, mi lesz a hatása, és bizony ez veszélyes, viszont azt is látni kell, hogy az extrém kontinentális klíma miatt Kínában bizonyos részeken akár éhínség is lehet, hogyha nem esik az eső, komoly éhínség. Hát sajnos itt, ha bebizonyosodik a hatás, tehát hogyha ha kutatók biztosat fognak tudni az ártalmatlanságáról a technológiának, az egy jó hír, ha nem, akkor viszont nyilvánvaló, hogy ez komoly hatásokat fog kiváltani. Láthattuk azt, hogy mit okoztak a nem ismert növényvédőszereknek a már betiltott, de nagy károkat okozó régmúltban 50-es, 60-as években használt növényvédőszerek milyen iszonyatos egészségkárosodásokat okoztak. Hát sajnos ez a helyi kormányzatoknak a bőrén fog száradni, hogyha itt probléma lesz. Vagy nemzetközi akciókra lesz szükség, hogy belátásra bírják ezeket az országokat.
Ami ugye néhány nappal ezelőtt meg is történt, ugye nemzetközi klímaváltozási akciónaptól kezdtük a beszélgetésünket, és ezzel is fejezzük be, hogyan értékelné, hogy ez a nap hogyan vonul be a klímavédelem vagy a geomérnökség történetébe.
Én nagyon, nagyon remélem, hogy a klímaváltozási akciónap, mint politikai akció és a demonstrációk, kormányok elleni tüntetéseknek a valaha volt napja, az bevonul valamit, az igazi tartalmat kap, hiszen a politika elkötelezett, a gazdaság is elkötelezett, most már a klímaváltozás ügye mellett a hétköznapi emberek is elkötelezettek, ez minden szereplő részéről elég nagy, hát nem mondanám áldozatnak, mert jó irányba történik mindez, de elég komoly szemléletbeli változást fog igényelni, és minden, és az innováció lesz ennek a végén majd a kulcs szereplője, nem a tüntetések, úgyhogy az innovációra kell odafigyelnünk, ez viheti előre a klímasemlegesség való haladásnak az ügyét, nem a demonstrációk. És...